Másrészt pedig azt gondolom, hogy ha mondjuk Észak-Amerika példáját nézzük, hát amikor Európából a 20. század elején, vagy 19. században nagy létszámú nem angol száz népesség beérkezett, akkor bizony kialakult az olasz gettó, a lengyel gettó, még az angol, tehát még az ír gettó is, amik hát 100 év kellett ahhoz, hogy mondjuk az olasz gettóban, tehát gondoljunk abba, hogy annó egyrészt katolikusok voltak, amivel szemben hát azért az észak-amerikai protestánsok igencsak ágáltak, tehát a Ku Klux Klan az nem csak a feketék ellen, hanem a katolikusok ellen is szervezkedett. Hogyha még megnézzük, még a 60-as években is, 70-es években is bizony nagyon erősen katolikus ellenes szervezet volt. És hát ugye az, hogy az olaszok kicsodák, maffia uralom jellemezte, ugye? Tehát, hogy ezek megvannak, ezek most már ilyen romantikus történetek a Al Capone időszakából, de hogy ez azért, tehát azért ott látjuk, hogy ez több generációba telt, amíg az amerikai társadalomba ez az olasz népesség felszívódott. Vagy ugyanúgy beérkező közép-európaiak, lengyelekről, hát a szociológia, modern szociológia kezdetei Észak-Amerikában arról szóltak, hogy kimutatták azt, hogy hát a lengyelek, azok bizony mind retardáltak genetikailag, meg mit tudom én, egy alacsonyabb rendű névcsoport. Nyilván ez manapság már egy egészen felháborító és abszurd állításnak tűnik, de most egyébként a mostani bevándorlókkal, afrikaiakkal, arabokkal, stb. Ugyanezek a panelek megjelennek, és nyilván el kell telni annak a néhány generációnak, amíg ez az összeolvadás, vagy egy új közös kultúra, vagy a kultúrával beilleszkedés, ez kialakul.
Köszönöm, és adjuk át a szót Huszánnak. Szervusz, Huszán, nagyon örülök, hogy végül is tudtál jönni. És hát idáig nagyon sok mindenről beszéltünk már Jánossal. Éppen ott tartottunk egyébként, hogy nagyon sokszor elhangzik az az állítás, hogy a muszlimok, azok maga a kultúra, az nem kompatibilis Európával. Szóval lehet, hogy ide csatlakozhatnál be, és közben majd egy pár szóban azért mesélj arról, hogy te ki vagy, mit dolgozol, a Dialógus Platform Egyesület, melynek a vezetője vagy, hogy az hogyan kapcsolódik ehhez a témához.
Nagyon szépen köszönöm a hívást, és ezt még egyszer kérek elnézést. A technológia máshol vitte az engem, úgyhogy de sikerült kicsit késésed ideírni. Először is azt szeretném mondani, hogy én mint muszlim vagyok itt, mint magánszemély, tehát nem vagyok teológus, nem vagyok tudós, de azért minden muszlimnak van saját véleménye, és erről megosztom veletek. Dialógus Platform Egyesületben dolgozom 2006 óta, tehát ilyen non-profit szervezet ez a szervezet, és pont a vallások közötti, emberek közötti, a kultúrák közötti párbeszédet szorgalmazza. Én itt élek Magyarországon 33 éve, éppen Szovjetunió elbomlás előtt 2 héttel jöttem Magyarországra, és akkor így ragadtam. Igazából a kérdésre visszatérve, hogy az iszlám vallás mennyire eltérő jelenlegi, vagy most evilági felfogáshoz. Én azt mondom, hogy iszlám vallás ez egy nagyon praktikus és nagyon is illeszkedő vallás, ami önmagában indulva is az iszlám vallás, ugye iszlám az ugye a szalámból jön, tehát a békét jelent. És sajnos jelenleg a média és egyéb más csatornákon lehet látni, hogy iszlamofóbia, az, hogy iszlám ez egy ilyen félni való valami, ami 91-es években indult el, igazából szeptember 11-ével érte a csúcsot, ami önmagában persze, hogy rossz, mert az ember attól fél, amit nem ismer. Ez egy elfogadott, nemzetközi elfogadott törvény, az ember attól fél, amit nem ismer. Viszont ha az emberek jobban megismerik, akkor rájönnek, akkor nem is annyira félnivaló. De visszatérnek erre a témára olyan szinten, hogy Hitler idejében volt neki a Goebbels, szerintem, ugye? Aki Goebbels, ugye? Aki ő volt a média minisztere, és állítólag van egy ilyen mondat, azt mondja, hogy ha megadja az ő kezébe megfelelő médiát, elhideti néppel, hogy ez egy körasztal. Tehát ez valós. Amikor a csapból is olyan dolog folyik, ami az embernek a fejét átmossa, elkezd hinni, és nálunk, én Üzbegisztánból jöttem közben, van egy mondás, ha 40-szer elmondod az embernek, hogy hülye, aztán el is hiszi, hogy hülye. Tehát ez az iszlamofóbia ehhez hasonlítok, hogy állandóan, folyamatosan beszélünk arról, hogy jaj, milyen az iszlám. Közben nagyon sokan, akik valóban megismerik a vallást, akkor rájönnek, hogy ez nem arról szó, amit mond média, vagy esetleg amit lehet hallani. Én nagyon sok, nekem mondják, hogy ó, neked könnyű, te muszlimként születtél, tehát neked könnyű erről beszélni, de azért az én feleségem is magyar, tehát ő is nagyon sok-sok...
Nem muszlimnak született?
Nem, ő magyarnak
kicsit
született.
Kicsit beszéltünk pont erről is a Jánossal, hogy igen. Mi a különbség muszlimnak születni, vagy felnőttként találkozni az iszlámmal.
Igen, tehát igazából felnőttként találkozni az sokkal-sokkal erősebb. Mert van egy, mindig ilyen mondásokat jövök, hogy van egy mondás, aki azt mondja, az előtted folyó víznek nincs értéke. Most Magyarországon nagyon sokáig turizmussal foglalkoztam, nagyon sok turista jön Magyarországon, és én körbevezettem Budapestet és Magyarországot legtöbbször, és csodálkoztak ránézve a várra, a Dunára, a Citadelláról, a városnézetre, és mindenki bámult. Nekem normálisnak tűnt, tehát ezt ugye minden nap látom ezt. Tehát igazából én nem tudtam annyira értékelni, mint ők. Ez is olyan, aki vallást, az iszlám vallást később ismeri meg, és elfogadja, és fölveszi a vallást, akkor teljesen másképpen értékeli a vallást, és jó, mi is hiszünk, és értékeljük, de nem annyira, mint akik később lettek muszlimok.
És akkor bocsánat, csak egy konkrét kérdés, tehát, hogy ha azt mondja valaki, hogy az iszlám meg a muszlimok azok nem kompatibilisek Európával, te muszlim vagy, Európában élsz.
Így van.
Te kompatibilisnek érzed magad?
Én azt mondom, hogy igen. Tehát én igazából ahhoz tartok magam, hogy kölcsönös tisztelet, ez a kompatibilisnek a legfontosabb kulcsszava. Tolerancia, és elfogadni másnak a másságával együtt. Tehát én Marcellt úgy ismerem, és úgy fogadom el, amilyennek ő. Tehát nem kell nekem belőle átvariálni, vagy esetleg átalakítani valakivá, hanem igenis a Marcell olyan, amilyennek van, és nekem ennek el kell fogadnom. És ha ez van kölcsönösen, mindegy, hogy milyen vallásról beszélünk, akár buddhista, akár zsidó, akár keresztény, akár ateista is, aki elfogadja egymásnak a másságát, azzal nem lehet nagy probléma szerintem.
És akkor még egy nagy témánk volt, és ezt picit említetted te is, hogy van ez a negatív kép az iszlámról közben, hogy amúgy te ezt látod, vagy hallod, tapasztalod te is ezeket a híreket, amikben a muszlim embereket rossznak mondják, félnek tőlük, mert nem biztos, hogy olyan csatornákon megy ez az információ, ami hozzád is eljut.
Saját bőrömön nem éreztem. Most 33 éve itt élek Magyarországon, de egyetlen egyszer sem találkoztam ilyen aszatozással azzal, hogy most én muszlim vagyok. Tehát én nem találkoztam. De lehet látni, hallani Dániában, Hollandiában, akár korán égetéssel kapcsolatos híreket és egyéb más. De ezek mind provokáció. Tehát nem azt mondom, hogy... Tehát ez egy politika. Tehát én legtöbbször beszélünk, amikor beszélgetünk az emberekkel, és én magyarokról beszélek, és akkor mondják, hogy neked feleséged magyar, azért dicsérsz. Mondom, nem, tehát nem szabad általánosítani. Lehet, hogy a Pista, Károly, Hasan, Ahmed olyan, de nem lehet azzal mondani, hogy ez a nép ilyen. Tehát ez az általánosítás az önmagában nagyon rosszat jelent. Én ezzel találkoztam nagyon régen Ausztriában, amikor átmentem a határt, és bementem a benzinkutba éppen fizetni, és ki volt írva magyarul, hogy ne lopj. Ez nekem rosszul esett. Tehát miért nem írja kínaiul, vagy arabul, vagy oroszul, vagy miért magyarul? Tehát ez az általánosítás, önmagában az nagyon rossz, és velem ez nem történt, viszont ez a félelem azért egymás közt mondhatjuk, van okuk rá. Sajnos van okuk rá, és bizonyos emberek, akik erre tesznek okot, hogy az meg féljenek. De azok annyira kisebbségek, annyira kevés emberről beszélünk, ami egy tengerbe egy pár csepp. Viszont azt is elegendő ahhoz, hogy az embernek ugye például ebbe a vízbe, ha beteszünk egy csepp esetleg tintát, akkor már nem olyan lesz, ami ennek most van. Pedig az sokkal kevesebb, mint maga az egész pohár, viszont elegendő ahhoz, hogy elrontsa a vizet, tehát a kinézetét legalábbis. Tehát én azt mondom, hogy önmagában az a félelem a vallásban nincsen. Tehát például az 5. szórában, a mai ide szórában, ott 32-es ajában azt mondja, valaki megöl oktalanul egy embert, olyan, mintha egész emberiséget megölte volna. Valaki elmenti egy embert, olyan, mint emberiséget megmentette volna. Tehát ez az ája, amiről arról szól, hogy ami mondják a médiában, hogy iszlám vallás, terror vallás, iszlám vallás, terrorista is, stb. Ez teljes mértékben ez kiiktatja ezt a dolgot. Abdullah ibn Abbas azt mondta, hogy az a valaki, aki megöl egy embert, ő örök kimarad pokolban. Tehát ez egy nagyon fontos mérce, ami alapján indulni kellene.
De bocsánat, akkor...
Okay, hogy az, van ez?
Igen, azért, mert hogy... És akkor ez majd, János, majd te is jegyezd a kérdéseket, hogy mert most van egy-kettő kérdés, ami egyszerre feljött nekem. Az egyik, hogy... igen, tehát, hogy az embert ölni, az egy bűn. És ehhez képest a médiában lehet hallani, meg látni, hogy van ez az iszlám terrorizmus, akik azért ölnek embereket, mert őket a vallási buzgalom küldi. Ők annyira muszlimok, hogy még embereket is ölnek, magukat is felrobbantják. És a másik egyébként, amire pedig kíváncsi lennék, hogy mit mondtok rá, hogy nagyon sokan félnek attól, hogy azok a muszlimok, akik Európában élnek, azok meg akarják változtatni a törvényeket, és ezt az úgynevezett sária törvényt akarják behozni, és akkor megint le kell vágni a kezeket, meg hasonló dolgok történnek. De akkor kezdjük ezzel, hogy ha az iszlám nem engedi az emberölést, és az bűn, akkor a muszlim terroristák, azok miért ölnek embereket?
Ehhez egy nagyon fontos mondattal szeretnék bevezetésre. Már elhunyt Fathullah Gülen. Ez egy nagyon nagy tudós teológus volt, akinek 2001-ben mondott egy mondata az, ami nemzetközi nagyon híres lett. Ami úgy szól, hogy egy terrorista nem lehet muszlim. És egy muszlim nem lehet terrorista. Ez egy nagyon-nagyon összefoglaló mondat önmagában. Tehát csak ezért az alját ért, tehát amiről most beszéltünk korábból, egy muszlim nem ölheti meg egy másik ember. Most nem arról beszélünk, hogy autóban vezette, elé ugrott, elütötte és meghalt. Nem erről beszélünk. Vagy hazádat megtámadta ellenség, védened kell, és akkor megölted az ellenséget. Nem erről beszélünk. Háborúról nem beszélünk. Bemenni egy piacra, és felrombantani magát, és megölni vele szemben 50 embert. Na, ez tiltott a vallásban. A másik nagyon-nagyon fontos szabály, illetve a sariában, ez egy nagyon fontos dolog, aki megöli magát, ő soha Isten nem bocsájtja meg, és örökké menj pokolba. Tehát ez egy két dolog, ami önmagában tiltaná ezt a dolgot. Most visszatérve, hogy ez hogy történhet. Ennek kettő okot látom. Az egyik az, hogy tudatlanság. Az emberek valóban nincs tudásuk erről, és őket nagyon könnyen lehet manipulálni. Kettő, szegénység. És ez a kettő dolog, ami önmagában azokat az embereket, akiknek nincs élet jövőjük. Gondolj csak bele, az embernek van 5 gyereke, és nem tudja kaját venni nekik. És tudatlan. És oda megy az ember, azt mondja neki, hogy a 10 000 dollár adok most neked, és ha felrobbantasz magad, egyenesen Mennyországba kerülsz, és utánad még 10 000 dollár most adok a családodnak, ami az egész életében nem látta ezt a pénzt. És ő gondolja, hogy Mennyországba is megyek, és meg is mentem a családomat. Ez tudatlanság és szegénység, ez egybe kötve, és akkor amúgy is elege van az életből, és felrobbant. Na, ez az oka, és ráadásul csak ilyen feltétel az, hogy amikor felrobbant, előtte azt mondod, kiabálni, hogy Allahu Akbar, ezt kiabálnod kell, mert ez feltétel annak. És már nagyon sok erről meg film is készült, amiben az emberek tényleg bezombizzák, ami fülül állandóan mond valamiket, és ami alapján ő azt csinálja, amit ő, tehát berobotosítják. Ennek van egy kémiai külső hatása, ami állandóan adnak neki egy pár gyógyszert, és ami önmagában ő robottá válik. Tehát ő nem tud, mit csinál. Csak ezt kell nyomnod, ennyi a dolgot. Tehát igazából ezek a dolgok történnek a világon, ami alapján sajnos az emberek azt gondolják, hogy iszlám erre tanít. Egy konkrét példát is tudok hozni, csak az a baj, hogy most gondolkoztam a kocsiban a nevére, egy holland országgyűlési képviselő azzal indult, hogy ő iszlám ellenes volt, és azt mondta, hogy ő elkészíti erre komolyabb anyagot, és elkezdte olvasni Koránt, elkezdte ismerni a vallást, végül ő is muszlim lett. Tehát erre is van nagyon sok példa a világon. Tehát én azt mondom, hogy a vallás önmagában, tehát gyökereiben ezt tiltja, és nem. Most azt mondom, hogy egy terrorista nem lehet egy muszlim nem lehet terrorista. Ez szerintem az arányszabálynak is vehetünk. Akik ezt csinálják, ezek a felsorolt okok miatt, én gondolom, ez lenne.
Köszönöm. János, még annyival egészíteném ki akkor, hogy és nem szól senki ezeknek az embereknek, hogy te nem vagy muszlim? Vagy ezt te rosszul csinálod? Erre kíváncsi lennék, hogy erről mit gondoltok, hogy nincsenek erről viták a muszlimok között? Hogy...
Hát ugye, hát nem is az, hogy viták, hát alapvetően az iszlám világnak a közbeszéde az nagyon-nagyon nagy mértékben e körül forog. Ebben abszolút, tehát egyetértünk, nem is merül fel, hogy vita lenne, hogy valóban a mi iszlám felfogásunk szerint ez a fajta mondjuk terrorizmus, tehát az iszlám vallást ezt kizárja, ezt a fajta tettet, de nyilván akik meg ezt csinálják, azok nem így gondolják, tehát hogy tehát itt, amikor az iszlámról beszélünk, mi a megélt vallásunkról beszélünk, meg ami a Koránban le van írva, de ugye az iszlám alatt a mondjuk egy nem muszlim, vagy egy külső szemlélő, ugye egy ilyen társadalmi jelenséget lát, aminek ugye nagyon sok iránya van, és ezt úgy is föl lehet fogni, hogy az iszlám világban nagyon hasonló jelenség játszódik le a 20.-21. században, mint ami a kereszténység a reformáció idején volt. Tehát ugye az iszlám világnak régebb, tehát még a 20. század előtt volt egy sok-sok évszázad a bejáratott tekintélyrendszere, mondjuk a szunnita iszlámon belül a négy vallásjogi iskolával. Az oszmán birodalom, ugye csak úgy gondoljunk bele, hogy a közel-keletet, amikor ez meghatározta, ez 500 éven keresztül egy társadalmi rendszeren belül működött a dolog. Tehát a vallási közösségek is, meg a vallás értelmezés is egy nagyon-nagyon bejáratódott. Azt is mondhatjuk akár, hogy megkövesedett rendszeren keresztül történt, és ez a 20. században felbomlott. megszűnt, a korábbi vallási tekintélyek, azok nagyon sok helyen felbomlottak, és megindult az iszlám vallásnak az újraértelmezése. Ugyanúgy, ahogy a reformáció idején, ahogy jött a Calvin, meg a Luther, meg a Müncerék, illetve megjött egyébként az Erasmus előtte, ugyanúgy ez az iszlám régi vallási tekintélynek az vallásmagyarázat újraértelmezései, azok most ilyen nagyon-nagyon kaotikusak. Tehát nincs egy olyan központ, vagy nincsenek olyan központok, akik azt mondják, hogy az egyszerű embernek, hogy így van, hanem nagyon sok felől hall az ember különböző magyarázatokat. Ezeknek a többsége persze ártatlan, tehát lehet, hogy különböző vallástudósok, vagy akár nem is vallástudósok, hanem csak piaci szónokok, meg ilyen önjelölt valakik mondják a véleményüket, de nem feltétlenül ártalmasak ők, vagy most olyan értelemben, hogy mondjuk nem terrort hirdetnek. Nincs szándékuk arra, hogy ilyet mondjanak, de hogy ez a régi tekintély fölbomlott, és hát ahogy a keresztény reformációban sem, az se egy barátságos történet volt, tehát hogy azért akkor a vallásháborúk előjöttek, tehát nyilván volt ennek egy misztikus vonala a reformációnak, meg egy értelmiségi megközelítése, és aztán meg a német parasztlázadás, meg a 30 éves háború is. És hát az iszlám világban valami nagyon-nagyon hasonló játszódik le most, aminek ugye nem látjuk még a kimenetét, hogy ez majd 100 év múlva, 200 év múlva hogyan fog változni, de most az iszlám vallás társadalmi értelemben most ebben a korszakban van, hogy az emberek, muszlim emberek keresik a modern világban, és nem csak az emberek, a társadalmak is az utakat, és ez nyilván a vallás értelmezésre is rávetül, hogy hogyan értelmezek, és ennek a szélsőség az bizony megjelenik. Tehát, hogy a szélsőség emiatt alakul ki, és hát amit mondom, és amihez hozzájárul a szegénység, az elkeseredettség, meg azért gondoljunk abba bele, hogy ugye ezek a terror akciók, és ugye sokszor, amikor az ember más kultúrával foglalkozik, azért Európában is sokszor jellemző az, hogy a másik kultúrában lévő ember az nem annyira tekintődik embernek feltétlenül. Tehát olyan számok lesznek. Tehát itt Magyarországon is olyan emberek, akik itt Európában abszolút a tényleg a legkisebb jogsértés ellen is nagyon becsületesen föllázadnak, bizony-bizony harmadik világbeli emberekről tudnak úgy beszélni, hogy hát oda diktatúra kéne, hát azokból kevesebb kéne, azokat jó lenne, hogyha itt elmennének itt a milliószámra valahol máshol. És nem azért, mert ő alapvetően egy gonosz ember, hanem egyszerűen annyira távol érzi magától azt a másik bőrszínű embert, meg a másik kontinensen élő embert, hogy úgy fel sem merül, hogy azért egy iszonyatosan kegyetlenségeket beszél. És hát iszonyos kegyetlenségekhez adja ő a nevét, vagy támogatását adott esetben. Nyilván az még egy másik kör, hogyha valaki a saját maga is eljutadik, hogy ő maga hajtson végre ilyen tetteket, de hát ez sajnos ez az ember voltunknak egy nagyon sötét része, ami ellen hát küzdeni kell, meg ennek tudatában kell lenni, hogy az ember szóval sokszor hajlamos ilyenekre. Tehát én azt gondolom, hogy ez is közre játszik ebben. Tehát én azt gondolom, hogy ugye az egyik oldalon van ez, hogy amikor azt állítják, hogy az iszlám az nem kompatibilis az európai kultúrával, meg ilyesmi, azt gondolom, hogy ez az egyik szélsőség. Másik oldalról viszont tagadni sem szabad, hogy az iszlámon, mint most lévő társadalmi rendszeren belül vannak olyan erők, akik hát nem, hogy az európai kultúrával, de egyébként az iszlám többséggel senkivel nem kompatibilisak. De egyébként ők ugye ez a van egy nevük, ugye a takfiriták, ugye a takfir, amikor kimondod a másikra azt, hogy hitetlen, vagy tehát, hogy nem muszlim, ugye a takfiriták, azok, akik a más muszlimokról is, akik máshogy gondolkodnak, ugye ők azt mondják, hogy nem muszlimok. és gyakorlatilag mindenki mással, akik nem ők, háborúban állnak, és nem csak az van, hogy nem csak azt mondják, hogy nem muszlimok, hanem mindenki ellenség is. Tehát, hogy ezek ilyen irányzatok, ezek valóban nem kompatibilisek igazából senkivel és semmivel. Tehát, hogy és ilyen csoportok vannak, nyilván ők azok egyébként, akik terror cselekményeket hajtanak végre, és ezt is elfogadható dolognak tartják.
Most Husszánhoz egy kérdés. Ha elhangzott ez, hogy többféle értelmezése van, vagy vita van az iszlámon belül, például egy ilyen szembenállásnak lehettünk tanúi, hogy az említett Gülen és mondjuk Erdogan, ők egy másfajta iszlámot, tehát hogy ők más iszlámot képzeltek el, vagy más iszlámról beszéltek?
Nem, ez most belemegyünk a politikában, ami nagyon-nagyon óvatosnak kell lennem.
Akkor igen, arra is kérdezik, hogy van határ politika és vallás között, akkor ilyen értelemben?
Ez a vallás politika az, ami önmagában én nem szeretek ebbe a világban, de egyébként a Mohammed professzor szellem, végig legyen vele, ő politizált. Tehát politika van, csak jelenlegi iszlámbeli politika az, ami önmagában nem jót jelent. Tehát én egy emberről nem lehet, például az kafiritákról beszéltünk, tehát ők, de nem lehet azt mondani, erre is van Koránban, illetve a professzor szellem, végig legyen vele, mondta azt, hogy ha egy ember mondja másiknak hitetlen, vagy ő hitetlen, akiről mond, vagy az, aki hitetlen. Kettő közül valamelyik hitetlen. Tehát azt jelenti, hogyha én véletlenül egy muszlimról kiállítom, hogy hitetlen, ha ő nem hitetlen, akkor én leszek hitetlen. Ezért ezek a másoknak, káfirnak nevezni, vagy hitetlen nevezni, ezek annyira óvatosnak kell lenni, olyan, mintha mennél egy ilyen aknázott területen mennél. Nagyon óvatosnak kell lenni. Visszatérve a hitre, erre van egy proféta, szóval békén legyen vele, életéről egy ilyen példa, amikor egyik hívő, egyik háborúban.